Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat, Jankó Badó Andrea vagyok. Egy újabb luxemburgi epizóddal jelentkezünk Lehocki Balázssal, az Európai Unió Bíróságának sajtóreferensével. Köszöntöm Önt.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Több magyar érintettségű ügyben várható ítélet vagy tárgyalás a jövő héten. A mai epizódban ezekről fogunk beszélgetni, vegyük is őket sorjában. Ítéletet fog hozni a bíróság a haszonélvezeti jogok visszajegyzése kapcsán indult, a 2018-ban szerbó és horvát ügyekben született ítélet következményeivel foglalkozó előzetes döntéshozatali eljárásban. Az Európai Bíróság 2018-ban a tőke szabad mozgásával ellentétesnek találta azt a magyar törvényi szabályozást, amely megvonta azon személyek haszonélvezeti jogát, akik nem voltak közeli hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak. Az ítéletnek több érdekes magyarországi következménye volt, többek között egy alkotmánybírósági határozat később kimondta azt, hogy az érintett európai bírósági ítéletek csak akkor vezethetnek a magyar jog félretételére, ha fennáll az uniós érintettség, tehát tipikusan olyan esetekben, amikor a haszonélvezeti joggal rendelkező személy uniós polgár, amennyiben viszont magyar, akkor nem. Jelen ügyben ez a feltétel teljesül, a felperes Grossmania külföldi tulajdonban van. Az általa a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon indított eljárás egy más elemében különbözik a szerbó ügytől. Mi ez az elem?
A szerbó ügyben ott a magyar jogban történt egy változás, amely után ezek a haszonélvezeti jogok törlésre kerültek, mégpedig jogerejénél fogva, tehát ez egy jogszabályi rendelkezés volt, és ezután pedig ez alapján automatikusan születtek meg az ennek megfelelő törlési határozatok, tehát közigazgatási határozatok, és ezt támadta meg az érintett cég, illetve személyek. Tehát ott felléptek közvetlenül akkor, amikor megjelent a magyar jogszabály és az azt letükröző hatósági gyakorlat. Ők ezt egyből vitatták, és ennek az eredménye volt az ítélet. Míg a mostani ügyben, a Grossmania ügyben, ott nem vitatták azonnal a közigazgatási határozatot, amellyel törölték a nyilvántartásból a haszonélvezeti jogokat, hanem éppen a szerbó ügyben született ítélet után tettek egy lépést arra, hogy visszajegyezzék ezeket a jogokat az ingatlan nyilvántartásba. Ez jogi szempontból annyit is jelent, hogy az a közigazgatási határozat, amely alapján ezek a jogok törölve lettek, annak egy külön jogi sorsa van már, adott esetben már jogerőssé is vált, és úgy tűnik ebben az ügyben is erről van szó. Végül is ugyanaz a témája az ügynek. Az Európai Bíróság ítéletének a hatálya természetesen erga omnes, tehát alkalmazandó valamennyi bíróságnak, de itt azért egy árnyalat van, hiszen az Európai Uniós jogban ugye az is benne van az ítélkezési gyakorlatban, hogy a jogerőssé vált közigazgatási határozatok főszabály szerint akkor sem megváltoztatandók, vagy akkor sem kötelesek megváltoztatni azt a nemzeti hatóságok és az őket felügyelő bíróságok, hogyha azok az uniós jogba ütköztek főszabály szerint, tehát ez alól vannak kivételek, és ez mindenképpen ahhoz vezet, hogy a két ügy között azért vannak különbségek, és vannak itt vitáspontok, amelyekről most kell döntés hozni ebben az ügyben.
Ennek a különbözőségnek lehet-e hatása arra, hogy egyébként egy a szerződésbe ütköző előírás ne kelljen a nemzeti hatóságnak figyelmen kívül hagynia?
Az, hogy lehet-e ennek a különbözőségnek hatása, ez majd az ítéletből kiderül, az, hogy véglegessé, jogerőssé vált a közigazgatási határozat, az egy tényező, amit értékelni kell. Ezt meg is fogja tenni az Európai Bíróság várhatóan. És ugye ehhez szorosan hozzákapcsolódik az is, hogy itt tulajdonképpen mi volt az, ami úgymond a jogi helyzetben változást idézett elő. Maga a jogszabályi változás volt az, ami a jogi helyzetét megváltoztatta az érintett személyeknek, vagy az azt követő egyébként automatikus közigazgatási törlési aktus. Tehát, hogy milyen módon volt ez egyáltalán elvárható az érintettektől akkor, hogy megtámadják azt a közigazgatási határozatot, és ahogy az előbb is említettem, ez mind a két kérdés olyan kérdés, amit most értékelni fognak. És nyilván ennek az értékelésnek lehet az a következménye, hogy más következtetésre jut a bíróság ebben az ügyben, mint a Szerbó ügyben, de lehet ennek az ellenkezője, hogy ezek a körülmények nem befolyásolják azt, hogy az ott elmondottakat itt is mégis alkalmazni kell, ezen különbözőségek ellenére is. Ezt majd meglátjuk az ítélethozatalkor, hogy melyik irányba mozdul el a bíróság.
A másik magyar vonatkozás ügyben, amely a Paks 2 beruházás kapcsán indult, ítélet még nem, csak tárgyalás lesz a jövő héten. Milyen alapon és milyen eljárás keretében került a beruházásnak nyújtott magyar állami támogatás ugye a törvényszék elé?
Ez egy nagyon szép állami támogatásos ügy, ismert mindenki előtt az ügynek a gazdasági háttere. Magyarország egy nagy összegű beruházást hajt végre, illetve finanszíroz a Paks 2 projekt keretében. Itt egy olyan beruházásról van szó, ahol új energia termelő kapacitásokat hoznak létre, és a beruházás sajátosságaira tekintettel, tehát hogy ez az atomenergia szektorban van, ahol költségigényes és bizonytalan megtérülési beruházások. A bizonytalan adat azzal értem, hogy nagyon nagy piaci, úgymond strukturális kockázatok vannak, és politikai kockázatok egy ilyen beruházásban. Hát a politikai kockázatokat talán nem is kell most említeni, de nem ilyen téren állnak ezek egyébként alapjába véve fent, hanem mondjuk egy ország energiapolitikája, vagy az unió energiapolitikája úgy változik, hogy a beruházás nem csak a megvalósítás, hanem a működés alatt fordulatába és mondjuk az atomenergia hátrányos elbánás alá kerül, vagy nem kerül be azok közé az energia típusok közé, amit támogat, vagy kifejezetten még megtűr mondjuk az Európai Unió. Tehát ezek változhatnak, ugye tértizedes távlatokról van szó, és ebből kockázatok állnak fenn a beruházó tekintetében, hogy ezeket megosszák, tehát itt ugye vannak több szereplő, a Paksi Atomerőmű, a Magyar Villamosművek, a Magyar Állam, az orosz szereplők, és még egyéb szereplők is. Ennél a projektnél a Magyar Állam vállalta az építés finanszírozását, tehát addig, amíg működésben nem lép ez az erőmű, és onnantól fogva elvileg az erőmű piaci alapon fog működni. De nyilván azáltal, hogy az építési és megvalósítási tervezési szakaszban azért nagyon jelentős, tehát itt több milliárd euró összegű támogatásról van szó, belépett a magyar állam is, ezáltal beavatkozott a piaci folyamatokba, úgymond az energiapiaci folyamatokba, és ezzel kapcsolatban megállapítást nyert egyébként a bizottság vizsgálata során is, hogy itt állami támogatást nyújt egy piaci szereplőnek. Ugyanakkor a bizottság azt is leszögezte, úgy találta, hogy ez az állami támogatás nem ellentétes az uniós joggal, mert egy ágazati tevékenység támogatásáról, egy gazdasági tevékenység támogatásáról van szó, amely kimondottan megengedett az uniós versenyszabályok alapján bizonyos feltételek esetén, és ezek a bizonyos feltételek, tehát hogy megfelelő legyen, szükséges, ne legyen aránytalan, és a kereskedelmi feltételekkel, illetve a közös érdekekkel ne legyen ellentétes, ezek ebben az esetben fennálltak, tehát annak ellenére, hogy nyújtottak állami támogatást, ez nem volt összeegyeztethetetlen a szerződéssel, és ezért a bizottság ehhez egy jóváhagyó határozatot adott ki, és ez az a jóváhagyó határozat, amelyet most Ausztria vitat az Európai Unió törvényszéke előtt.
Nem ez az első atomerőmű beruházás, amit Ausztria megtámad az uniós fórumon. Ennek mi lehet az oka?
Igen, nem ez az első. Ausztria már korábban a Hinkley Point C atomerőmű Egyesült Királyságban való megvalósításának az ügyében is az Európai Unió törvényszékéhez, majd a törvényszék elutasító határozata után, döntése után az Európai Bírósághoz is fordult. Ennek egy egyszerű energiapolitikai oka van, mégpedig az, hogy Ausztria elutasítja az atomenergiát, és nyilván az érveit egyébként nem tudja ezen az alapon érvényesíteni, tehát arra nincs lehetősége, tehát lehetősége van, csak jogi alapja nincs rá, hogy környezetvédelmi okokból úgymond blokkoljon ilyen projekteket. Bár az említett Hinkley Point ügyben éppen egyébként az Európai Bíróság mondta ki a fellebbezési ügyben, hogy itt egy jól csengő szó, a kondicionalitás, tehát feltételesség van egyébként az állami támogatások ügyében. Tehát ha nyilvánvalóan ellentétes lenne az Európai Unió környezeti politikájával egy államilag támogatott projekt, akkor az uniós szabályokkal való vizsgálat során ez a támogatás jóváhagyását megakadályozó ok lenne. De itt nem erről van szó, mert az unió környezetvédelmi politikájában nincs ilyen elem, ami tiltaná a nukleáris az atomenergia használatát. Tehát Ausztria ezen a téren a környezetvédelmi okok oldalán nem tud úgymond előre jutni. Helyette az állami támogatások oldaláról közelíti meg a kérdést, és hát konkrétan azzal, hogy ezekkel az állami dotációkkal torzul a verseny az energiapiacon, és különös hangsúlyt fektet arra, hogy a zöld energia, tehát a klasszikus zöld energia termelő vállalkozások, amelyeknek elvileg a piacra jutását kellene most a kibocsátási célok elérése érdekében támogatni, hogy azoknak a versenyképességét gyengíti egy ilyen projekt, ezt hozták már föl a Hinkley Pointnál is, ezt hozzák részben föl a Paksi projekt esetében is. Tehát a Hinkley Pointnál ez nem működött, és azért az, amit ott eldöntöttek, valamennyire meghatározza az itt folyó ügyet is, hisz ez az ügy például fel volt függesztve, még a Hinkley Point ügyben folyt az Európai Bíróságon a fellebbezési eljárás. Ráadásul a szerződés ugyanazon pontja alapján mondta azt a bizottság ott is, hogy itt egy megengedett állami támogatásról van szó. Ez azért előrevetíti valamennyire az ügynek a keretét legalábbis. Még ha egyébként a két projekt nem is tükörképe egymásnak, mert a Hinkley pontos ügyben nem az volt, hogy a beruházásnál adtak nagy támogatást az építéshez, tervezéshez, hanem ott különböző garanciavállalások voltak az állam részéről a működési idő vonatkozásában. Tehát az említett jogi, környezetpolitikai bizonytalanságok, illetve a gazdasági megtérüléssel kapcsolatos bizonytalanságok enyhítésére vállalt különböző rögzített árakat, az angol kormány, tehát fixárat fizet a megtermelt energiáját a piaci ártól függetlenül, illetve állami garanciákat vállalt bizonyos kockázatok bekövetkezése esetére. És az eredeti kérdésre visszatérve, tehát Ausztria ezért, ezekért az okokért, de nincs ez egyedül Ausztria, Luxemburg is egyébként vele szokott tartani ezekben az ügyekben beavatkozóként, azt majd meglátjuk a tárgyaláson, ezt akkor lehet majd megtudni, hogy ezúttal is itt vannak, de a Hinkley Point ügyben például itt voltak. A másik oldalon pedig felsorakoznak nyilván, ahogy a Hinkley Pointban is láthattuk, azok az országok, ahol az atomenergia termelés jelentős.
Mennyire jellemző egyébként az, hogy a bizottság állami támogatásokat összeegyezhetőnek tartott határozatait megsemmisíti a törvényszék? Milyen arányban fordul ez elő?
Erről nagyon nehéz azért pontos statisztikákat mondani, mert sokszor lehetne nyilván egy számot, ahol megállapíthatnánk, hogy 60-40 arányban most mondtam valamit, de ezzel nem nagyon mondanánk semmit, mert itt azért az ügytípusoktól is függ. Amikor elindul egy nagy horderejű kérdésben egy ügytípus, akkor ott konkrétan annál a konkrét ügytípusnál hogy dőlnek el az ügyek, az már sokkal jobban rávilágít erre. Általánosságban azt el lehet mondani, hogy ugye amikor egy állami támogatást jóvá hagy az Európai Bizottság, akkor az érintett felek, akik egyébként, ha nem hagyja jóvá, meg szokták támadni, tehát az érintett tagállam, aki nyújtja a támogatást, illetve a támogatás kedvezményezettje, nyilván ők nem érdekeltek ilyenkor a megtámadásban, tehát nem ők támadják meg, hanem vagy a versenytársak, vagy pedig egy valamilyen okból érintett másik tagállam, ezt most látjuk ebbe az ügyben. Versenytársakra is van példa, egyébként nagyszámú ilyen ügy van most folyamatban, tehát állami támogatások jóváhagyásával kapcsolatos ügy. Egészen pontosan a légi közlekedés területén, ahol a COVID helyzettel összefüggésben rengeteg tagállam nyújtott állami támogatást légitársaságainak, a nemzeti légitársaságoknak, vagy területén működő más légitársaságoknak. Ezekben az ügyekben már, és ezek tényleg friss ügyek, egy részüket a törvényszék eldöntötte, már más részük még ott folyamatban van, harmadik részük pedig már az Európai Bíróság előtt van fellebbezési eljárás keretében. Ott azért a többségét versenytársak támadták meg a bizottság határozatát, többségében a bizottság határozatát helyben hagyta a törvényszék, de volt egy-két ügy, ahol megsemmisítette a bizottság határozatát, azt nem állapította meg, hogy állami támogatás volt. Inkább az szokott ilyenkor lenni, hogy bizottság metodikájába találnak valami hibát, és megsemmisítik a határozatot, és a bizottságnak újra meg kell vizsgálni a bizonyos kérdéseket. De nem csak a légiközlekedésben volt ilyen, tavalyi évben például a görög energiaszektor tekintetében, szintén a villamos energiával összefüggésben ott egy választott bírósági döntést támadott meg az egyik érintett, az áramot szállító cég támadta meg azt a választott bírósági döntést, amit utána jóvá hagyott, illetve nem kifogásolt pontosabban az Európai Bizottság sem, és ott is megsemmisítette egyébként a bizottság határozatát a törvényszék, ez ezért érdekes. Tehát vannak mind a két oldalon döntések, pontos statisztikát nem lehet mondani, éppen azért, mert nem árnyalnák előképpen az adott ügy jellegzetességeit és különös jellemzőit, mint például itt az atomenergia vonatkozásában, nyilván a Hinkley pont ügy az, ami az irányadó egyébként.
Természetesen nem csak magyar vonatkozású ügyek lesznek terítéken a következő héten. Miről szól a német bíróság által kezdeményezett Daimler ügy? Mik voltak ennek az ügynek az előzményei?
A Daimler ügy a Dieselgate botrányhoz, nevezzük így, kapcsolódik. Mindenki ismeri ennek a hátterét. A Volkswagen-től indult ki, de túl lépett a Volkswagen keretein, és a nagy részét a dízelgépjárművek gyártóinak érinti. És ott pedig először az volt a probléma, hogy beépítettek egy úgynevezett hatástalanító szerkezetet, köznapi néven trükkös szoftvert ezekbe az autókba, amik a tesztpadon érzékelte, hogy tesztpadon van a gépjármű, és ott más kibocsátási értékeket produkált, mint valós vezetési körülmények között. Ezeket a problémákat megpróbálták orvosolni a cégek szoftver frissítésekkel, amelyeket elvégeztek az érintett dízel gépjárműveken. De azóta kiderült, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a szoftver frissítések eredményeképpen most beállított szoftver paraméterek, amik utána konkrét kibocsátási értékekben mutatkoznak meg, hogy azok sincsenek feltétlenül összhangban a típus jóváhagyásra vonatkozó uniós szabályozással. Mert hogy bizonyos hőmérsékleti tartományokban, 15-től 33 fokig terjedő tartományon kívül, tehát az alatt vagy a fölött, illetve 1000 méteres tengerszint feletti magasság felett az előírt kibocsátási értékeket már nem hozza a rendszer, attól jóval eltér, mégpedig progresszíven, tehát ahogy térünk el mondjuk 15 foktól lefelé, 15 fok felé, egyre inkább, és szinte a végén a nullához közelít az eredmény. Van még egy másik ügy is folyamatban. Ausztriával kapcsolatban merült fel az, hogy Ausztriában egyes hegyi településeken ezeket a tartományokat sose lehet produkálni, már csak azért sem, mert 1000 méter felett van végig a település a tengerszint felett egész évben. De ezen felül azon országok tekintetében is, ahol nincsenek ilyen különleges domborzati viszonyok, ott is ez komoly problémát okoz, hisz akár mondjuk télen 15 fok alatt van vége a hőmérséklet, és ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy a téli időszakban a dízelgépjárművek annak ellenére, hogy frissített szoftverrel vannak ellátva, nem tartják tiszteletben a típus jóváhagyásra vonatkozó uniós szabályokat. Emiatt, hogy ez így van, tehát hogy a szoftver frissítések után ez a helyzet állt elő, most Németországban dízelgépjárművek tulajdonosai indítottak kártérítési pereket, mégpedig azt mondják, hogy azáltal, hogy ők nem azt a járművet kapták, amit ők vásároltak, tehát ők amikor megvették azt a járművet, azt a dízelgépjárművet, úgy vették meg, hogy az bizonyos környezeti kibocsátási szabályokat tiszteletben fog tartani. Ez a vásárlásoknál egy meghatározó tényező volt. Ez nem így volt eredetileg sem, mert ugye akkor volt az a trükkös szoftver alkalmazás, azt elhárították elvileg, de még ezután se felel meg. Ők úgy gondolják, hogy ebből káruk keletkezett. A kárukat egyébként úgy összegezték most konkrétan ebben a Daimler ügyben, hogy ez a gépjármű vételi árának felel meg. Tehát ők azt kérik, hogy a gépjárművet visszaadják, és kérik érte vissza a vételárat. Hogy ez most kártérítés vagy kompenzáció, ilyen fogalmi elemekben ezek fontos kérdések, nem mennék bele, mert nem feltétlenül a magyar jogba teljesen átítatható fogalmi rendszerről van itt szó. De minden esetre egyébként az ügyben a német jog kártérítésre vonatkozó szabályai vannak, tehát nem egyszerűen a szerződésnek az érvénytelenítése és annak a jogkövetkezménye, hanem kimondottan kártérítési szabályokról van itt szó. Olyannyira, hogy az egyik kérdés, amelyre a bíróságnak válaszolnia kell, hogy a német jognak az a szabálya, és itt el is vonatkoztatunk a német jogtól, mert ez innentől fogva minden jogra kiterjed. Tehát a német jognak az a szabálya, hogy szándékosnak és jó erkölcsbe ütközőnek kell lenni a károkozásnak, az megfelele annak, amit az uniós jog egy ilyen helyzetben, tehát a típus jóváhagyási rendelettel nem összhangban kiállított gépjárműveknek a visszavételekor és az ezzel függő elszámoláskor, beleértve a kártérítési összegeket is, le kell folytatni. Az uniós jog alapján ez azt jelenti, hogy elég bármely vétkesség, vagy ennél túlmenő vétkességnek a bizonyítása szükséges. Ez az egyik kérdés. Ez nem minden kártérítési jogban jön elő így, a németbe itt kimondottan van egy specifikus szabály, viszont a bíróságnak a válasza az adott esetben egyébként azokat a kártérítési rendszereket is el fogja igazítani, ahol a vétkességtől független kárfelelősség, vagy ehhez közelítő kárfelelősségi rendszerek állnak fenn. Úgyhogy ez mindenféleképpen fontos. A másik fontos kérdés, ami szintén érint valamennyi tagállamot, ez pedig az, hogy a jármű használatával keletkezett, tehát az, hogy a kártérítési igény benyújtása pillanata, illetve a gépjármű megvásárlása között az illető használta a gépjárművet, ez a használat, ez miképpen vonható le ezzel a használattal együtt járó gazdagodás, miképpen vonható le kártérítési összegből, illetve levonható-e, illetve ha levonják, az a nemzeti jogi szabály, ami alapján ez levonható, az vajon összhangban van azzal, amit ilyen esetben az uniós jog megkövetel. Ez egy fontos szabály, és nyilván a gépjárműgyártó azt mondja, hogy ha kell is kártérítést fizetni, akkor abban nem hajlandó azt befizetni, amivel gazdagodott az illető a jármű tényleges használatából adódóan. És még erre egy plusz kérdés, a tényleges használatából adódóan gazdagodás fogalomkörének a vizsgálatakor mit kell figyelembe venni? A jármű eredeti vételárát, amiben benne volt az a hamis illúzió a tulajdonos részéről, hogy ő egy úgymond környezetbarát dízelt vezet, vagy azt az árat, amely azután adódik, hogy levontuk belőle úgymond azt az értékvesztést, ami abból következett, hogy itt valójában nem egy az adásvételi szerződésnek megfelelő gépjármű volt használva egy bizonyos ideig, hanem egy annak a minőségi műszaki jellemzőit el nem érő gépjármű, tehát ezért jár-e vagy járhat-e, illetve kell-e járni, ha már figyelembe kell venni a jogalap nélküli gazdagodást, akkor annak a figyelembevétele során milyen összegből kell kiindulni. Tehát ezek a kérdések, amelyek a konkrét kártérítési ügyben felmerültek, és ezek azért érdekesek, mert valamennyi tagállamban járnak ezek a dízelek, és valamennyi tagállamban vezethetnek ilyen kártérítési ügyekhez. Nyilván a nemzeti jog fontos szerepet tölt be ezeknek az eldöntésénél. Ez az ítélet, amely ebben az ügyben fog születni, szintén fontos lesz abban, hogy a nemzeti kártérítési jogok milyen mederben lehetnek majd alkalmazandók ebben egyébként az uniós joghoz kapcsolódó ügyben.
Köszönjük figyelmet! 2 hét múlva jelentkezünk egy újabb Európai Bíróság ügyeivel foglalkozó epizóddal, a jövő heti strasbourgi adást követően. Viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.